Egy Beethoven-t fogunk akkor már játszani, hogyha nem bánjátok, mert éppen benne vagyunk nagyon a dologban. Gyorsat szeretnétek, lassút szeretnétek? Na, mondom, a demokrácia nem működik, lehetne. Gyors, lassú, lassú, gyors.
Viharosat, viharosat.
Gyorsat, vagy lass. Jó, kettőt, oké.
Okay. Maradjál bele, gyorsan az ötödikbe.
Ötödikbe.
Igen.
Van olyan. Jó, akkor eljátsszuk az ötödik szonátát. Most nagyon bele találtam.
Szonátát.
Eddig most azt fogjuk.
Beethoven ötödik szimfónia.
Hát, az már késő. Ötödiket mondtál.
Hogy legyek közösséges.
De ezt pont nem játsszuk. Thank you.
Dalraforgó.
Kalandozás a magyar zenei életben.
Ha valakinek azt kívánjuk, hogy mában dús napod legyen, akkor könnyen belefuthat akár egy jazz dús napba is, hiszen immár Székelyföldön is, Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában is egyre több színvonalas jazz koncertet tartanak. És ha valaki a jazzt nem csak csinálja, hanem mutatja is, netán magyarázza is, akkor az bizonyára Sárik Péter jazz zongorista tartós bandájával együtt. Fónai Tibor nagybőgő, Gálfi Attila dobos, illetve a negyedik, immár állandó tag, az a Marosvásárhelyi Jazz and Blues Club egyre értőbb közönsége.
A jazzkoncertek közönségének 90%-a nem tudja, hogy igazából mit csinálnak a zenészek a színpadon. Azt sokan tudják, hogy improvizálnak, de hogy ez mit jelent igazából, azt már nem. Az nem is baj, hiszen honnan is tudnánk, ugye? A baj az, hogy nem merjük megkérdezni, sőt, szégyeljük, mert azt hiszik, hogy illene tudnunk mindezt. Most itt volt az alkalom feltenni kérdéseinket, hogy hogyan alakult ki a jazz zene, mi az az improvizáció, és mi köze a szexnek a jazzhez. A Kulturpresszó dalraforgó műsorában a Sárik Péter Trió jazz szemináriumát nem csak hallgattuk, hanem hallgattatjuk is. Összeállításunk második része következik.
Szóval free azért általában az szokott lenni, hogyha free zenét, tehát nem biztos, hogy megtaláltok free zenét, hanem akkor ilyen azért... Tehát azért szerintem mindenki megtalálja, az életben az a szép, hogy mindenki megtalálja a saját műfaját. Jó esetben a saját magának illő párját, a saját munkáját, azt a környezetet, ahol jó érzi magát, és ez baromi változatos tud lenni. Tehát ami nekem szimpatikus, az más embernek borzasztóan ellenszenves, vagy nem érzi jó magát. Mi azért nagyjából hasonló típusú emberek vagyunk, tehát ezért tudunk hitelesen játszani sokféle zenét. De van olyan ember, aki az életet sokkal borúsabban látja, vagy pessimista, vagy egész egyszerűen negatív beállítottságú, nem tudom ezt tovább fokozni, hát ő neki teljesen más lesz az életöröm, lehet, hogy nem lesz életöröm, stb. És ez így normális. Nekünk meg ez volt az életöröm. Úgyhogy mindenki másképp csinálja, ez egy óriási közhely, de tényleg így van. Na kérem, vártam, hogy legyen tréfás kérdés. Megjött. Mi a szubstitúció? Na kérem. A szubstitúciónak, helyettesítési reakciónak nevezzük azt a kémiai reakciót, amelyben a szerves vegyület egy atomcsoportja, egy másik atomcsoportra cserélődik ki melléktérnek képzés közben. A szubstitúció a telített szénhidrogének alkánok jellemző reakciótípusa. Nukleofil szubstitúció. A CX kötést tartalmazó, zárójelben X-délás lejjebb hatogén vegyületekre propagált alkoholokra kigérdezte. Nem meri be, vajon meg fogják verni. Jó, nem olvasom tovább. Ez a jazz kívánság műsornál voltak még ilyen kérdések, hogy persze, mulatós, stb. Itt kérek segítséget. Lehet-e improzni, ha nem ismered a hang... Ki kérdezte? Aki nem emlékszik?
A skálát, az én ismered a skálát, vagy dúskálát.
Hangskálát? Okay. Ott a válasz, hogy ne lehetne, csak itt az van, hogy mindjárt játszunk egyet, improvizálunk egyet. Ahogy beséltem az elején, mondtam, az improvizáció az egy nagyon, nagyon egyszerű dolog, de hogyha az ember belemerül, akkor ugye bizonyos dolgokat meg kell tanulni. Hogyha én jazz szeretnék játszani, hagyományos jazz, akkor meg kell tanulnom a szabályait. Akkor kell ismernem a skálákat, kell ismernem a dolgokat, és akkor azt fogok játszani. De ahhoz, hogy improvizáljak, nem feltétlenül kell ezt ismerni, hanem akkor egyszerűbb eszközökhöz kell nyúlni. Nagyon fontos, hogy általában az emberben ezek az eszközök vannak elzárva. Amikor elkezd egy gyerek klasszikus zenét tanulni, rengeteg történet van erről, Vukán György például elmondta, hogy szegény már nem élő, egy fantasztikus jazzzongora művész volt, aki amúgy fogorvos volt, találmányai is voltak, plusz klasszikus zenei csodagyerek, tehát egy kisebb fajta tehetséggel találkoztunk, egy zseni volt, ő mondta, hogy hát ő már marhára unta gyerekkorában is, hogy pontosan ugyanazokat játssza, ami a kottában, mert nem érdekelte. És akkor általában mindig jön a tanárnéni, szerencsés esetben műanyag vonalzóval, szerencsétlen esetben fa vonalzóval, vagy egyéb eszközökkel kézre csapva, vagy föltartva, mindenféle verziókat ismer a világirodalom. Hogy vegyük el a kedvét a gyereknek attól, hogy ne pontosan ugyanazt játssza, ami le van írva a kottába. Most ebben elérjük azt, hogy ezt a kreatív ényét, ami ilyenkor teljesen normálisan előjön, azt így jól legyilkoljuk. Tehát kiírjuk, hogy tilos, és később már akarna se tud szerencsétlen, mert annyira le van blokkolva, eszébe jut Kati néni, vagy Zsuzsi néni, vagy akármilyen néni, vagy Feri bácsi, aki szétütötte a kezét, és nem fog többet improvizálni. Ez így túl egyszerűen tűnik a megfogalmazásban, de ez tényleg így van. És itt jutottunk el oda, hogy már nem, sajnos a klasszikus zenészek nem improvizálnak, míg 150 évvel ezelőtt teljesen normális volt, hogy mindenki tudott improvizálni, hát ez most sikerült kigyilkolni belőlük sajnos, úgyhogy az a válaszom, hogyha valaki el akar merülni a jazzben, akkor meg kell tanulni a skálákat és az egyéb szabályokat, ha csak úgy jó értelemben élvezkedni akar, akkor valóban játszon free, tehát az simán lehet, hogy három ember összegyűlik, nem tud igazából a hangszerén játszani, de megpróbál valamit kifejezni, és a saját örömére vagy más örömére csinálja, és ez abszolút mértékben működik. Szerintem egy picit improvizáljunk együtt. Mit szóltok hozzá? Ki tud improvizálni? Mindenki tud improvizálni, mindjárt meglátjátok. Vegyük le ezt a misztikus ködöt erről az egészről, és a legegyszerűbb dolog, hogy majd a ritmust fogjuk elővenni, hiszen az éneklés az már egy következő hű, senki nem tud énekelni, persze, tehát félünk tőle. Kicsit játszunk el ezzel, hogy mit is jelent az, hogy improvizáció. Gyakorlatilag, hogyha lefordítom, az improvizáció az azt jelenti, hogy kitalálok valamit éppen abban az adott pillanatban, és azt csinálom, pont. Ezt lehet főzés közben is, nagyon jókat lehet csinálni, és aztán a végén majd vagy kidobod, vagy nagyon jó sikerül. Ez a két verzió van. Mondjuk, ha az ember sebésznek megy, akkor nem feltétlenül érdemes improvizálni, tehát vannak szakmák, ahol ez annyira nem biztos, hogy működik, de például a zenében mi boldogan ezt meg tudjuk csinálni. Azt fogjuk csinálni, hogy látjátok majd, valamiféle rend kell, hogy legyen nálunk, lesz egy alapritmus, ezt fogja mindenki tapsolni, rendkívül nehéz, mert erről lesz szó, ma Attila segít nekünk laptopbal, hogy ezt tartani kéne, tehát ez a, meg kéne próbálni, nehéz ám, mert az ember elkezd sietni, kiesni, stb. Mindig rámutatok valakire, és ő lesz a szólista, és bármit tapsolhat, próbáljunk a lehalkulni, jó, csak épp egy picit, igen, és a szólista meg adjon neki, ha csináljuk, csináljuk rendesen, oké, akkor felvállaljuk, hagyd szóljon, nem lehet hibázni, ale a lényeg, hogy csináljunk egy kis szabályt is. Az előbb már beszéltünk arról, hogy mennyi egy ütem. 1, 2, 3, 4. Ennyi ideje van mindenkinek, utána megáll, addig még rá nem mutatok a következőre, beszámolunk és indul a következő kör, oké? Kezdem én, utána lesz egy kis szünet, mutatok valakire és improzunk együtt. Nehogy itt nekem elkezdjetek izgulni, tehát azért is jól tapsoltok, mert a izzad a tenyeretek, és akkor közben a levegő kiszárítja.
együtt mindenki! Egy, két, yes. Ennyi.
Olyan izék vagytok magatokkal, taps. Azt hiszitek, hogy ez a dolog most így el van butítva, vagy túlságosan le van egyszerűsítve, tulajdonképpen nem az. Mindenki, akire rámutattam, azon ezzel egy kicsit láttam a rémületet. Igen, a feszültséget, miközben csak tapsikolni kellett, tehát játszani egy kicsit. Ebben az egészben ez a lényeg, hogy nyilván elmehetünk bonyolult fele, hogy Csaba írta vagy kérdezte, amikor már vannak bizonyos fajta szabályok, de a lelkülete a dolognak ez, hogy merjünk játszani. Amúgy ezt ki lehet vetíteni az életre is, nagyon furcsa dolog, mert nem akarok itt mély filozófiába belemenni, de valahol az életben is egy csomószor van egy olyan helyzet, amikor improvizálni kell, vagy érdemes, mert a bevált szabályok nem működnek, vagy már marhára unalmasak. És amikor az ember egy kicsit másképp csinálja, akkor is egy kicsit félünk, mert benne van ebben, mindig benne van a bizonytalanság. Az improvizációnak az a lényege, hogy az ember elhagyja a komfortzónáját, ami kényelmetlen, vagy félelmet kelthet, de aztán meg jó lesz. Na, megyünk tovább kérdésekkel. Amúgy jó érzitek magatokat, élvezitek, nem unalmas. Na jó, ha van kérdés helyben, most nyugodtan, bármikor közbe lehet szólni, be lehet kérdezni. Mi közel a jazznek a szexhez? Következő kérdés, az van egy bevezetője, ez a legaranyosabb. A kérdés előtt muszáj leírnom, hogy én azért hallgatok jazzzenét, mert jól esik, felszabadít, feltölt, és a többi. A kérdésem a következő. Milyen szexuális tartalommal bír a jazz? És még ide tartozik, miért csukják be olyan sokan a szemüket zenehallgatás közben? Ezt majd megkérdezzük tőletek, hogy miért csukjátok be. Fura dolog ez az egész, mert kétféle embertípus is van, talán meg zenész típus is.
Többféle van.
Hát kettő minimum. Abba az értelemben, hogy mi például abba a családba tartozunk, akik úgy képzeljük, azért merek a fiúk nevében is beszélni, mert együtt játszunk, elég régóta barátok vagyunk, és sokat szoktunk erről beszélni. Van az a fajta zenész típus, akinek a zene az érzelemről, az érzések leírásáról, a szenvedély kimutatásáról, de mindenféleképpen az érzelemről szól. És vannak az agyas típusok, akik mindent megtanulnak, a legbonyolultabb ritmusokat játsszák, a lehető legbonyolultabb harmóniákat, hogy mennyire nehéz, mennyire bonyolult. A legszerencsésebb, mikor ez a kettő dolog találkozik, amikor valaki teljesen kigyúrja magát, hogy úgy mondjam a szakmai résszel, de nem veszti el azt, amiért ez az egész van. Hiszen, ha belegondolunk, miért kezdett el valaki zenélni? Van olyan, aki szokott dudorászni? Nem csak fürdőszobában, hanem úgy egyáltalán. Miért? Kikapcsol. Jól esik. Ennyi. Vagy rosszul esik. Miért kezdett el valaki énekelni? Miért születtek a népdalok, a régi, a klasszikus népdalok, nem a műdalokra gondolok? Mert fájdalma volt, beleőrült volna, hogyha nem tudja elénekelni, vagy annyira őrült, hogy majd kiugrott a bőréből. Valamit kellett csinálnia, elkezdett dalolni, vagy táncolni, vagy bármi. Én, illetve mi úgy gondoljuk, hogy igazából ezért csináljuk ezt az egészet. Nagyon sokszor van, hogy koncertek után lejövünk a színpadról, és jöttök ti a közönség, és mondjátok, hogy úristen, hogy meglátjuk is, hogy micsoda élmény volt, és hogy ti nem tudjátok, hogy mit okoztatok nekünk. És általában ilyenkor ez visszafordul, mert ti nem tudjátok, hogy nekünk itt fönn a színpadon milyen jó. Tehát ez valami olyan elképesztő öröm, amivel jár ez a mi szakmánk, elég szerencsések vagyunk, hogy ezt nevezhetjük szakmáknak, ami mindig visszavezet minket ehhez az eredethez, az örömhöz, vagy a bánat kifejezése, vagy az előbb például a magyar embernek sokkal könnyebb talán bánatot játszani, mint örömöt, de hát mi már így sírva viganunk, ez úgy néz ki, így fog maradni. De
hogy pont ilyen volt.
Pontosan innen indult az egész a jazz. Így van. Szóval, hogy lehet, hogy most így annyira csalódottak lesztek, hogy mi a közel a jazznek a szexhez, erre egy ilyen borzalmas, unalmas választ kellett, hogy adjak, de végül is a szex is akkor jó, hogyha ezek a dolgok benne vannak, amikor ez elmegy sport irányba, vagy bármi más irányba, akkor ez pont olyan, mint amikor a zene elmegy agyalás irányba, ami nagyon, nagyon érdekes lehet, vagy nem tudom, mármint a zenére gondolok, csak így nem tudom, hogy van-e értelme, de semmiféleképpen nem ítélném meg, mert mindenki úgy csinálja, hogy neki jó, de szerintem mélységes mély összefüggés van az ösztönökkel. Ez a zene egy ösztönös dolog. Hiányzik a zenéből az ösztön, vagy amikor nekem a hasogatott vásznóképet látom, akkor valahogy nem. Vagy amikor meglátok eredetiből, ami remek művet, akkor az nagyon sokat jelent. Úgyhogy nem ti kérdeztétek, de kérdezhetitek volna, és körülbelül ez a válaszunk rá. Papírka.
Péter, megengedsz valamit?
Persze.
Tehát a blues az onnan indult ki, ember, hogy a gyapot ültetvényeken, mikor már nem bírták, mint például a magyar népdal, vagy akármit nevezzünk, hollereknek nevezték ezeket a csúlyogtatásnál, nem? Hanem ezeket a felordításokat. Hogy Lord, és akkor kétszer elordította. És akkor egyszer valami jó sikerült, és akkor az egész csapat elkezdte ordítani. És hollerekből indult ki a blues.
Tulajdonképpen rá is vezett, mindenki hallotta, ugye? Rá is vezettél a következő kérdésre. Mennyire fogadják el az amerikai... Micsoda? Igen. Tehát a lényeg, hogy ha jól értem a kérdést, hogy az amerikai jazzisták mennyire fogadják el az európai jazzt. Meg lehet tudni, hogy ki kérdezte, hogy ezt kérdezted, ugye? Hát igen, itt az alaphelyzet az, hogy a jazz valahol az Egyesült Államoké. Mondjuk ők... Bocsánat, hagyj válaszoljak. Hagyj válaszoljak, jó? De most ne szólj, bocsánat. Szóval, az csak egy rövid jazz történet, ez úgy indult, hogy ugye szegény rabszolgákat elkezdték áthúzolászni Afrikából az Egyesült Államokba, ők hozták magukkal a saját kultúrájukat. Az ő saját zenéjük az rendkívüli módon erőteljesen ritmusos zene. Náluk a ritmus volt a lényeg. Közösen énekeltek, közösen válaszolgattak egymásnak, de a lényeg, hogy teljesen másfajta zene volt, mint az európai. Mi pedig hoztuk ugye a Bachot, a Mozartot, a Beethovent, a klasszikus hagyományainkat és a népzenéket, és ez egy nagy olvasztó tégelybe az Egyesült Államokba így találkozott, és összeépült valahogy a kettő, az afrikai ritmus, nagyon leegyszerűsítve mondom, és az európai dalla meg harmónia világ, de az Egyesült Államokban keletkezett. Óhatatlan, hogy nem jött volna létre, hogyha nincs benne a mi klasszikus zenei hagyományunk, és nem jött volna létre, hogyha nincs benne a feketéknek az előbb említett szintén saját hagyományuk, aztán nyilván rabszolgának lenni, bocsánat, nagyon egyszerűen fogalmazok, nem hülyeskedek, csak például próbálom, rabszolgának lenni nem jó. Nagyon nem jó, igazságtalan, stb. Nyomor az egész. Nincs más eszközöd, ki kell fejezned valahogy a fájdalmadat. És itt következett, ami elhangzott. Még ez az egész összekeveredett a vallással is, hiszen ilyenkor nyilván az ember még inkább a Jóistenhez, vagy a szerinte Jóistenhez fordul, és így állt össze ez az egész. Tehát az Egyesült Államokból indult. Ott továbbra is van az a vonulat, a mostani fekete zenészek egy része. Hát általában a rasszizmus az fordítva szokott lenni, tehát a feketék szoktak panaszkodni, vagy ők élik meg ezt a problémát, de mi jazzzenészek általában találkoztunk már azzal, hogy a feketék azt mondják, hogy ez a mi zenénk, és mi érezzük magunkat kirekesztve, úgyhogy nem tudom, hogy igaz. Van olyan, aki elfogadta, hogy van európai jazzzene, csak az a helyzet, hogy az európai jazzzene azóta elképesztő mértékben fejlődött, vagy nem. Tehát ez egy külön világ, fantasztikus jazzzenészek vannak Európában, úgyhogy úgy gondolom, hogy meg kell tanulni a nyelvet, ahogy megint csak visszautalok az előző kérdésre, és ha mi tudunk már normálisan jazz játszani, ami azt jelenti, hogy ez olyan, mint az autóvezetés, induljon el, ne fulladjon le, ismerjük a táblákat, de ha mi tudunk már úgy menni, akkor mi is tudunk jazz játszani, csak másképp csináljuk. Általában abból szokott lenni a probléma az élet minden területén, hogyha az ember nem a saját dolgát, nem úgy csinálja, amilyen ő, hanem elkezd utánozni másokat. Az egyrészt hamis, másrészt meg azonnal kiderül, hogy ez nem így működik. Úgyhogy azt gondolom, hogy valószínűleg az értelmesebb, vagy a nyitottabb amerikai jazzzenészek elfogadják az európait. Na, úgy gondolom, hogy egy picit zenéjünk, mert marra sokat beszéltem. Arról volt szó, ugye, hogy van egy ilyen kérdés, hogy hogyan fűzik össze a zenei műfajokat egymással, és mi az, ami összefér, mi az, ami nem fér össze semmiképpen a jazzben. Hát az a helyzet, hogy ez ízlés kérdése, de Na, mondom, a jazz ez egy nagyon pofátlanul lopós műfaj, úgyhogy gyakorlatilag mindent összegyúrunk, és a kényünk kedve szerint játszunk. Most egy picit belemutatunk, hogy milyen, amire az elején beszéltem, hogy milyen tág ez a műfaj, mennyire sok mindent nevezhetünk jazznek. Most egy kicsit belemutatunk a latin jazzbe, abba a stílusba, ahol a bossa nova, a brazil bossa nova találkozott a jazzzel, és játszunk egy ilyesmi jazz standardet, ami a jazz standardé változott. Igen?
Bocs, a jazz az a napoleoni háborúk után divattá vált katonai fúvós hangszereken keresztül került be Amerikába, New Orleansba, ezekbe, és onnan jött be divatba, onnan kezdték el a fúvós hangszereket. Úgy került be Amerikába a jazz. Aztán ott megint megreformálódott.
A jazz nem úgy került be Amerikába, a fúvós zenekarok jöttek Európából, és találkoztak a fekete
kultúrával. De a napóleoni háború kapcsán...
Bocsánat, egy nagyon fontos dolog van a mai előadással kapcsolatban. Van ilyen kérdésünk is, némelyik. A Google a barátunk. Tehát minden olyan információ, ami megtalálható az interneten, azt nem fogjuk elmondani, hanem használjátok ki azt, hogy amit nem találhattok, hogy meg kell mutatni. Úgyhogy azért nem mondok el minden teljes részletessége, mert megtalálható, de köszönöm. Úgyhogy akkor visszatérünk a bossa novához, és eljátszunk egy nagyon-nagyon kellemes, vagy érdekes dalt, az a cím, hogy Meditation, meditáció. Közben azért megpróbálunk egy kicsit kalandozni, kilépni a műfajból, hogy lássátok, hogy mennyi minden belefér ebbe. Köszönjük szépen!